Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Urunk, segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait. Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk. Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységébe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződtségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősíts meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat. Ha meghalunk veled, veled együtt fel is támadunk. Ámen. Kalkuttai Boldog Teréz imájával köszöntöm a hallgatókat a nagy héten. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai műsorban Berta Tibor katolikus tábori püspök gondolatait hallják. Belebeszélgettem a böjti időszak a nagy hét jelentőségéről. Atya, ez a nagyböjti időszak, ez hogyan történt? El tudtál-e csendesülni?
Bizonyos szempontból talán az is segítségemre volt ebben az időszakban, hogy a püspök szentelésre készülve el tudtam menni lelki gyakorlatra a Sümegre Barsi Balázs atyához. Az a három nap úgymond majdnem a nagyböjtnek a kezdetén, az első részében egyfajta érdekes ráhangolódás volt erre az idei nagyböjti időszakra. Ami, ahogy mondod, tény is való, hogy más, mint az eddig megszokottak. Talán azért is próbáltuk írni a tábori püspökség nagyböjt kezdeti hírlevelébe, hogy nagyon sok mindenről a nagyböjti időszakban a Krisztus követő embernek le kell mondani. De ugyanakkor a nagybőjtben az is benne van, és ezt emeltük ki egy kicsit a hírlevélben, hogy lehet, hogy az idei nagybőjtünkben a lemondások, vagy a böjtők a különböző más cselekedetek mellett, lehet, hogy az is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a kedvességünkkel odafigyeljünk azokra, akik ott vannak körülöttünk. Egy-egy kedves szóval, gesztussal, dicsérettel azt fogalmazzuk meg, hogy mennyire fontos valójában a másik ember, a munkatársunk, a bajtársunk, a családunkban levők. Ahogy egyik pap kollégám nem is olyan régen mondta, hogy meg szokta kérdezni a házastársakat, hogy szeretik-e egymást, és hát mondják, hogy szeretik, és kérdezi tőlük, hogy és ezt mondjátok is a másiknak? Hát és akkor arra nagyjából az a válasz, hogy hát nem, mert hát úgyis tudja. De biztos? Tehát, hogy mondani kell. Tehát azért próbáltuk megfogalmazni, hogy meg kell dicsérni a mellettünk levőket, a munkatársainkat. Még akkor is, ha talán nem olyan jól teljesítettek, de egyáltalán odafigyelően arra, hogy amit végeztek aznap mondjuk a munkahelyen, vagy talán a családban, valahogy a jó szót elmondjuk a másiknak, és talán a böjt erre is alkalmas. Tehát arra, hogy nem pusztán lemondás legyen, hanem egyfajta olyan szeretett cselekedet, amelyben a másikat egy picit megpróbáljuk fölemelni. Az elhagyatottságában, a gondjaiban, a gyengeségeiben, hogy amit én szoktam mondani, hogy odafigyelő szeretettel legyünk a másik iránt. Ebben az odafigyelő szeretetben persze nagyon sok minden benne van, és ebben néha nem biztos, hogy itt csak pusztán kedvesség van, vagy érzelmesség, hanem az odafigyelő szeretetben néha az is benne van, hogy a másik emberrel valamiképpen rendezem a viszonyomat, a kapcsolatomat, a különböző körülményeimet. És azt hiszem, hogy a mostani kicsi nehézkesebb nagybőti időszakunk, amikor mindenkinek sok-sok más baja van, talán erre is figyelmeztethet bennünket.
Meg máshol nem lehet.
Azután szerintem kétszeres jelentősége is van most Krisztus áldozatvállalásának, nem?
Keveset szoktunk beszélni az ő engesztelő áldozatáról. Holott hát ez beleilleszkedik valójában Izraelnek a nagy-nagy hagyományába. Jézus kiengesztelte ezt a világot, kiengesztelte az emberiséget valójában az Istennel, és ebből látszik az, hogy valójában az ősi vagy a régebbi természetvallásokban, ugye ott mindig az volt, hogy valamivel ki kell engesztelnünk az Isten. Tehát az Istennek oda kell adnunk valamit, vagy az Istenségnek, vagy az Istenségeknek oda kell adnunk valamit, hogy az Istenség valamiképpen kiengesztelődjön. Tehát a Föld a termését, valami értékes dolgot, néha még emberáldozat bemutatására is sor került bizonyos vallási helyzetekben. A zsidóság és a kereszténység azonban nem így fogja fel a kiengesztelődést. A kiengesztelődés az Istentől jön. Tehát mindjárt a Teremtés könyvében olvassuk, hogy az Isten elkezdi keresni az embert mindjárt az engedetlenség bűne után. Az Isten az, aki keresi az embert, és ez vonul végig az egész Ószövetségen, és ez nyilvánul meg Jézus Krisztusban is, hogy az Isten megszólít bennünket, hogy ő által engesztelődünk ki. Tehát, hogy valójában ő az, aki azt mondja, hogy megbocsátok nektek. Ugyanakkor pedig ebben az engesztelésben, vagy kiengesztelődésben, ebben a szabadításban fel kell idéznünk egy nagyon érdekes dolgot, annak az eseménynek a ránk való vonatkozását, ami nagy pénteken történik meg ott a kereszt alatt. Mindenki emlékszik erre a jelenetre, amikor ott van Jézus anyja, Mária, és ott van a szeretett tanítvány. És ott valami olyasmi történik meg, amit bizonyára mindenki tud igazából, hogy ott egy olyan csoda dolognak lehetünk tanulni, hogy megszületik egy új család, megszületik az egyház. Hogy olyan emberek, akiknek addig az égvilágon semmi közük nem volt egymáshoz, hiszen Mária és János nem rokonok, nem egy családnak a tagjai, tehát akiknek a legcsekélyebb közük sincsen egymáshoz, azok valójában egy ilyen nagyon érdekes szolidaritásra vagy közösségre lépnek egymással. És itt válik nyilvánvalóvá, hogy az Istennel és az egymással való kiengesztelődésünk az valójában így történik meg. Hát ez a kereszténység, és ez az egyház. És valójában itt van az áldozat. Jézusnak az áldozata itt lesz egyrészt ilyesfajtán nyilvánvalóvá, hogy az a közösség, ami ebből az áldozatból létrejön, az tovább viszi ennek az áldozatnak az értelmét. Tovább viszi az Istennel való kiengesztelődést, tovább viszi a békét. És ez a közösség, az egyházunk, ez adja meg valójában ennek a világnak a sóját vagy kovászát, ezért kell Krisztus követő embereknek megmutatni ennek a világnak az Isten általi kiengesztelődésnek a mikéntjét.
Atya, azt a kettősséget, amit most említek, minek tulajdonítsuk? Az emberi gyarlóságnak, vagy az emberi élet ilyen és olyan fajta alakulásának, és most két példát kiragadva, ugye a keresztrefeszítés előtti egyik pillanatban még ugye hozsannázzák Jézust, amikor bevonul Jeruzsálembe, a következő pillanatban pedig már azt mondják, hogy inkább Barabást engedjék szabadon, vagy éppen szóba hozhatnám az egyik apostolát, Pétert, aki ugye megtagadja háromszor is.
Mindnyájunkban munkál ez a körülmény, hiszen szinte minden ember vágyik a jóságra, a békére, a rendre, a a nyugalomra, az örömre, a boldogságra, és ugyanakkor mégis az emberi önzés az néha szinte mintha megfordítaná ezt az egész nagy eszményt. És néha elég hozzá egy pici kis dolog, egy pici kis szikra, hogy elbukjunk és elessünk. De talán pont az evangéliumoknak az az üzenete számunkra, hogy amit említettél is, a Péteri történet, az apostoloknak a szétszéledése, a megfutamodása, az elalvása a Getsemáni kertben, a gyöngesége, ugyanakkor mindig azzal is szembesít bennünket, hogy az Istennek ott van a megbocsátása is, ott van az újbóli megszólítása felénk. Pontosan ebben van a Krisztus követésnek a lényege, a nagy realitása, hogy minden bűnből, minden gyengeségből és minden vétekből föl lehet állni. És erre bíztat bennünket az evangélium is. Erre bíztat bennünket a Péteri történet, ahol Jézus háromszor kérdezi meg őt, hogy szeretsz engem, a háromszori tagadására utalva, illetve hát csak utalva tényleg rá, és meg sem említve, hogy ő megtagadta. Tehát valójában pont az a lényege az evangéliumi örömhírnek, hogy mindig minden egyes dologból, minden egyes rosszból, minden egyes bűnből és vétekből föl lehet állni. És be kell ismerni, hogy gyengék és gyarlók vagyunk, ugyanakkor ezzel nem szabad állandóan takaróznunk, hanem pontosan talán az a Krisztus követésnek az óriási nagysága, hogy minden gyengeségben meg tud bennünket erősíteni. Nem véletlen az, hogy az egyházban kialakultak azok az eszközök, azok az események, azok a szertartások, amelyek mind-mind valójában az Isten útjára akarnak igazítani bennünket. A keresztségről beszélek, az első szentáldozásról beszélek, a bűnbánat, bűnbocsánat szentségéről beszélek, de akár a házasság szentségéről is. De ugyanúgy a betegek kenete, vagy az egyházi rend, mind-mind oda vezetnek bennünket a Jézusi útra. És minden gyengeségünk, minden gyarlóságunk ellenére mindezekben mindig ott van a fölemelés. Természetesen legeklatánsabban, vagy legvalóságosabban a bűnbánat, bűnbocsánat szentségében. De elmondhatjuk ezt a különböző szertartásainkról, nem beszélve az eukarisztiáról, a szentmiseinkről. Jézusnak a hívása minden egyes alkalommal ott kell, hogy munkálkodjon bennünk, hogy újból és újból megpróbáljunk ő feléje menni. Elismerve azt, hogy gyengék és gyarlók vagyunk, ugyanakkor pedig törekedni mindig arra, hogy ebből a gyengeségből, a gyarlóságból föl tudjunk állni.
Szinte a gondolatomat mondtad, mert hogy én is az eukarisztiát emeltem volna ki, hogy annak azért itt nagyböjt végén, húsvét előtt óriási jelentősége van minden hívő ember számára, talán is ezzel élni kell, vagy élnie kellene minden embernek, még akkor is, hogyha most eléggé nehéz éppen a Szent Jónást elvégezni.
Az egyháznak azért vannak erre különböző orvosságai, és ugyanígy a Szent Jónásban ott van most az úgymond általános feloldozás, ami azért segít bennünket abban, hogy ha szent áldozáshoz szeretnénk járulni, hogyha áldozni szeretnénk, akkor azért megvan most a lehetősége is annak, hogy majd a későbbiekben a személyes fülgyónást el tudjuk végezni. Tehát az egyház pontosan a krisztusi tanításból mindig a hívő javát, az életjavát nézi igazából is. És ezek nem valami morfondírozás eredményei, hanem pontosan annak az egyházi nagy-nagy hagyománynak a kincseiből hozzuk ezeket ide, amikről eddig talán szó nem esett, amelyek évszázadokon keresztül gyakorlatok voltak az egyház életében.
Azt gondolom, és ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni a beszélgetésünket, hogy ez a böjti-nagyböjti időszak, illetve húsvét a te számodra talán hangulatban egy kicsit mélyebb elgondolással, mélyebb magadba fordulással történhetett, gondolom én kívülállóként.
Abban eltaláltad a kifejezés, hogy talán egy picit mélyebben érintett meg ez az időszak a püspöki kinevezéssel, vagy a húsvét utáni püspök szenteléssel majd. De talán pont arra figyelmeztetett engem, hogy tényleg sokkal mélyebben el kell gondolkodni a sajátságos Krisztus követésemről, az életemnek a helyzeteiről, az eddigi eseményekről, és bíznom kell abban a jövőben, ami rám vár, és reményteljesen tudjak valamiképpen ebben a szolgálatban egyfajta folytonosságot mutatni a tábori püspökség életében. Jézus világ megváltó. Azt gondolom most a nagybőti időszak végén és húsvét ünnepére készülve, hogy nagyon fontos az, amit Jézus az utolsó vacsorán mond, hogy az én testem értetek adatik, és az én vérem értetek kiontatik. Ez az értetek szó nagyon fontos, mert ebben van benne az áldozat, ebben van benne a kiengesztelődés, ebben van benne az egész engesztelésnek a gondolata. Én kívánom azt minden lelkész kollégámnak, katona lelkész munkatársamnak, a püspökség dolgozóinak, Magyar Honvédség katonáinak és a Mária Rádió hallgatóinak azt, hogy mindenki érezze meg ennek az értetek adatik szónak a jelentőségét, és valóra tudja váltani valamiképpen az életében ezt a kifejezést, hogy a másikért odaadott életünk az valójában az Isten örömhírének, az Isten országának a szolgálata.
Berta Tibor katolikus tábori püspökkel készített beszélgetést hallották. Köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket. Tegyék ezt majd ismétlésben is, illetve egy hét múlva. Akkor jelentkezem újabb hírekkel, tudósításokkal. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Idézettel zárom a mai adást is, ezúttal II. János Pál üzenetét felolvasva. Századok, nemzedékek tapasztalták, hogy a szenvedésben sajátos erő lakozik, sajátos kegyelem, amely belsőleg Krisztushoz közelíti az embert. Sok szent ennek az erőnek köszönheti belső megtérését, így Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác és a többiek. E megtérés gyümölcse nem csupán az, hogy az ember felfedezi a szenvedés üdvözítő értelmét, hanem főként az, hogy a szenvedésben egészen új emberré válik. Mint egy új mércére lel benne saját élete és hivatása számára. E felfedezés különösen megerősíti azt a lelki nagyságot, amely a testit messze fölülmúlja az emberben. Minél orvoshatatlanabbul beteg, teljes egészségében legyengült a test, minél élet- és cselekvésképtelenebb az ember, annál jobban megmutatkozik a belső érettség és a lelki nagyság, amely megrendítő tanúságtétellé válik az egészséges, normális emberek számára.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek. Népszerű a fiatalok körében önkéntesnek lenni.